Csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te győztes Úr vagy. Köszönjük, hogy győzelmet arattál a bűn felett, a sátán felett, a halál felett. És mi is szeretnénk átélni Te benned győzelmeket. Te látod, hogy olyan sokszor bukdácsolunk, hogy amikor keresel, utánunk jössz, megszabadítasz, átéljük a veled való találkozásnak az örömét, olyan könnyen hátat fordítunk neked. Egy idő után talán úgy gondoljuk, hogy jobb nélküled, talán úgy érezzük, hogy kötöznek parancsolataid, szabályok, akaratod, szavad, törvényed. De köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy Te így adod számunkra azt az életet, amit örömteli, boldog és teljes minőségi életként élhetünk meg, és nélküled elveszettek vagyunk, nélküled nem vagyunk képesek semmire, és köszönjük, hogy amikor mégis eltávolodunk, meggyengülünk, engedetlenek vagyunk, Te akkor is újra és újra jössz, megszólítasz, lehetőséget adsz, kínálod a kegyelmet, az újrakezdésnek a lehetőségét. Köszönjük, hogy el akarod törölni, és véred által meg is tudod ezt tenni, hogy eltörlöd a mi bűneinket, hogy hátad mögé veheted a mi vétkeinket. Nem kell, hogy vádoljon a kísértő múlttal, elrontott döntésekkel. És köszönjük, hogy ebben a szabadításban, szabadságban dicsérhetünk téged, és megtapasztalhatjuk, hogy Te megadott számunkra a békességet, és most is ezután vágyakozunk, szeretnénk csendben lenni, és arra kérünk, hogy Te légy az, aki körülöttünk is, bennünk is megteremted azt a csendet, ami által nyitottak tudunk lenni a Te szavadra, a Te üzeneteidre. Te látod, Urunk, hogy egy nap is mennyi minden esemény van, amit fel kell dolgoznunk, mennyi mindenen keresztül próbál a kísértő elvonni tőled, vagy talán csak azzal terhelni, hogy gondok, súrlódások, problémák, neheztelés által úgy megbontja a békességünket, és Urunk, te lát, hogy akkor már meg van terhelve a szívünk, de te tudsz ez alól is felszabadítani, hogy úgy tudjunk a szavadra figyelni, hogy az ne csak a fülünkig érjen, hanem eljusson a szívig, és segíts, Urunk, mert rád van szükségünk, és olyan jó átélni, tapasztalni, hogy a Te igéd, a Te szavad olyan terjedelmes, hogy minden életterületre, minden helyzetbe tőled kérhetjük az útbaigazítást, a tanácsot. És köszönjük, hogy neked mindenre nézve van segítséged, szabad, és mint gyermekeid, mint tanítványaid szeretnénk úgy rád figyelni, hogy tőled tanulunk most is, és segíts, hogy így az igéd által el tudjunk igazodni. Így könyörülj rajtunk, és add, hogy az életünk téged tudjon magasztalni, és téged dicsérni, hogy igazán só világosság lehessünk, hiszen ezért hívtál el, és erre választottál ki bennünket, hogy rajtunk keresztül mások is megismerjenek téged. Így könyörülj rajtunk, és így áld meg a délutánunkat, az együtt töltött időt, de úgy, hogy elsősorban ezt most veled töltsük, rád figyeljünk, és így kérünk lelked által munkálkodj a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk, hogy itt vagy közöttünk, hogy Te jelen vagy, és Te vagy az, aki értünk harcolsz, hogy neked tudjunk élni, és köszönjük, hogy ezekben a harcokban veled mi is átélhetjük, megtapasztalhatjuk a győzelmeket. Így szeretnénk beléd kapaszkodni most is, és rád figyelni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. A mai délután témája a gyülekezet feladata ma, és igazából, ha gyülekezetről is lesz szó, és így próbáltam az ige alapján megnézni, hogy Isten, az Úr Jézus milyen feladattal bízta meg a gyülekezetet, jó volna, hogyha kicsit úgy is tudnánk figyelni, hogyha akár ha gyülekezetről is van szó, de vegyük azt személyesen. Mert igazából gyülekezeti tagok vagyunk mindannyian. Tehát, hogyha a gyülekezethez tartozunk, akkor ezek a feladatok ránk is vonatkoznak. Hogy ne úgy álljunk hozzá, hogy egy közösséghez, úgy általánosan, hanem rám vonatkozik, mintha így is van megfogalmazva a téma. És először azt a vonalat próbáltam kicsit az ige alapján megnézni, és pár gondolatot szeretnék csak ehhez úgy hozzáfűzni, hogy a gyülekezet a Bibliában hogyan és milyen formában van jelen az Ószövetségben, az Újszövetségben, és azért fontos ez, mert azon keresztül fogjuk meglátni, hogy mi a gyülekezetnek a feladata, mi volt ott a gyülekezet feladata, és ebből kifolyólag mi ma a gyülekezet feladata. Ha az Ószövetséget figyeljük, akkor ott az első, ami eszembe jutott, hogy Isten, amikor kiválasztja az ő népét, akkor elhív egy ember, Ábrahámot, és neki ad egy ígéretet, hogy téged nagy néppé teszlek, megáldalak, és áldás leszel. És tudjuk, hogy Ábrahámban hívja el Isten, és választa ki az ő választott népét, és ott Ábrahám kap egy ígéretet, kap egy áldást, de egy feladatot is, hogy áldás leszel. És ebből én azt látom, hogy a gyülekezet áldáshordozó. Hogy ebben a világban valahol Isten áldását kell, hogy tükrözzük, megmutatkozzon rajtuk, és beleéljük a világba. És aztán az Ószövetségben, mint Isten az ő népét arra választotta ki, hogy rajtuk keresztül megmutassa és bemutassa önmagát a pogány népek számára. Hogy az ő népe, aki közösségben van, az élő Istennel, vele kapcsolatban van, a pogány népek között bizonságtevő legyen. Hogy Isten azért választotta őket ki, hogy a többi nép is rajtuk keresztül megismerje az élő Istent. Aztán nem csak mint gyülekezetről, mint egy népről, Isten választott népéről és egy nagy közösséget látunk az Ószövetségben, hanem látjuk azt is, hogy azon belül a maga a család is Istennek egy ilyen eszköze, hogy például az Ószövetségben is, mert később is az Új Szövetségben például a családban a férfi töltötte be azt a szerepet, az ő feladata, felelőssége volt, úgy is lehet mondani, hogy a családnak a papja volt, és azt a megbízatást kapta, hogy az Istennel való kapcsolatát a családnak őrizze, tanítsa, a Isten felé vezesse, és Istenre mutasson. És van is egy ilyen ige, amiben Isten ezt különösen a szívére helyezi a férfiaknak, a családnak, hogy halld meg Izrael az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. És itt, hogy ismételgesd azokat fiaid előtt, beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, közd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd azokat házad ajtófélfájra és kapuira. És ezt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy ismételgess azokat fiaid előtt, beszélj róla, hogy ez olyan természetes volt, és szinte parancs is volt, amit Isten megkövetelt és rábított az ő népére. És aztán később azért látjuk az Ószövetségben, amikor már a gyülekezet úgy éli meg az Istennel való kapcsolatát, mint közösség, hogy ott van a Szent Sátor a pusztában, vagy kialakul a Szentély, amikor már letelepelnek Kánaán földjén, vagy később a templom, hogy közösen ünneplik meg azokat az ünnepeket, alkalmakat, amiket Isten elrendel, közösen dicsérik Istent, kutatják az ő törvényét, áldozatot mutatnak be, vagy akár közösen tesznek a bűneikről vallást. Tehát ezt ugye az Ószövetségben valahol, mint a gyülekezetet, így látjuk, mint az egyházat, mint Isten gyermekeit. És aztán az Új Szövetséget, ha figyeljük ott, mindez megmarad, de az Úr Jézus, amikor elhívja a 12 tanítványát, hogy megszólítja, kiválasztja, és elhívja az ő követésére, akkor azt a kis közösséget az Úr Jézus körül, azt is gyülekezetnek látom. Az Úr Jézus köré épül, az Úr Jézus hívására, és az Úr Jézus van a középpontban. És ez nagyon fontos, hogy az Úr Jézus köré épül a gyülekezet. Hogy a gyülekezet az Úr Jézussal való közösség. És az Úr Jézus van a középpontban, ez azért fontos, mert nem Péter vagy Tamás. Nem rólunk szól a gyülekezet, nem az ember van a középpontban, hanem az Úr. És ahol az ember van a középpontban, vagy programok, ott az már nem nevezhető annak a gyülekezetnek, amire Isten elhívta és elrendelte. Mert ott a legfontosabb hiányzik. És természetesen ott már van valami félrecsúszás, ott már nem tölti be a célját, a küldetését, mert rossz az irány, rossz a középpont. És aztán azt is látjuk, hogy ezt a kis közösséget, a tanítványokat az Úr Jézus körül nem nevezhető olyan gyülekezetnek, mint amiben ma gondolkodunk, amikor egy gyülekezetre gondolunk, hogy van temploma, vagy van imaháza, van liturgiája, meg lehetne sorolni, és a gyülekezet nem ettől függ. Nem a külső dolgok határozzák meg a gyülekezetet. Nem az, hogy van-e temploma, vagy hogy a létszáma mennyi, vagy hogy milyen alkalmaik vannak, vagy milyen mennyiségű alkalmaik vannak. Nem is a anyagi helyzete. Nem attól függ a gyülekezet, hanem attól, hogy ki köré épül, és hogy mire lett elhívva. Tehát, hogy az Úr Jézus a középpont, és ő határozta meg azokat a feladatokat, azt a célt, amire elhívta a tanítványokat. És mire hívta el az Úr Jézus a tanítványokat? Elsősorban arra, hogy vele legyenek, és hogy kövessék őt. Aztán azt is látjuk, hogy amikor kettesével kiküldi őket, akkor mit bíz rájuk? Hogy hirdessétek, hogy elközelített az Isten országa. Rájuk bízza az evangéliumot. Rájuk bízza azt, hogy bizonságot tegyenek Istenről, Isten országára. Felruházza őket hatalommal, valami szolgálatot is rájuk bízza. Az első az, amire el lettek hívva, hogy vele legyenek, hogy őt kövessék, és aztán kapják majd a feladatot is. És így mutatkozik aztán meg rajtuk keresztül az Úr Jézus, az ő jelenléte, hogy eszközként használja majd őket ott, ahova küldi azok közé. És később az Úr Jézus mennybe menetelkor már egy úgynevezett missziói parancsot, egy küldetést is ad a tanítványoknak, amit nagyon jól ismerünk. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, így szól az Úr Jézus. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még az Úr Jézus mennybe menetele után is láthatunk egyrészt változás, másrészt pedig az, hogy hogyan formálódik a gyülekezet. Van egy pünkösd, amikor az Úr Jézus elküldi az ő szent lelkét, akkor azt látjuk, hogy a tanítványok, az Úr Jézusban hívő közössége együtt van, várják az ígéret beteljesedését, Isten szent lelke kitöltetik rájuk, és ott, akkor, akik Jeruzsálemben vannak, mint egy 30 ezer ember átadja az életét az Úr Jézusnak, megkeresztelkedik, és itt úgy azt szoktuk mondani, hogy az egyház, a keresztény egyház megszületése történik. És róluk, az apostolok cselekedeteinek a könyvében ezt olvashatjuk, hogy ők kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. És pünkösd után a tanítványok engedelmeskedve ennek a missziói parancsnak betöltve a feladatukat, hirdetik az evangéliumot, bizonságot tesznek az Úr Jézusról, aki a kereszten meghalt, harmadnapon feltámadt, mennybe ment és ígérete szerint majd visszajön, és ebben az időben, ebben az időszakban sokkal intenzívebben aztán azt látjuk, hogy jönnek létre, alakulnak a gyülekezetek. De nagyon sok esetben azt látjuk az igében, hogy mintha ilyen házi közösségekről lenne szó, hogy házaknál. Például amikor Péter, Isten, az Úr Jézus elküldi Cornélius házába, aki egy pogány római katonember, és a házában, amikor ők hallgatják az evangéliumot, akkor átadják az életüket az Úr Jézusnak, megkeresztelkednek. Tehát ott sok helyen ezt látjuk, hogy úgy házanként, és tehát a gyülekezet valahol ebben a formában működik. Aztán olvashatunk, hogy Mária házában is van gyülekezet, Márk édesanyja, és imádkoznak Péterért, aki börtönben van, és Isten közben csodát tesz, mert Péter megszabadul a börtönből. Aztán, ahogy az Új Szövetséget lapozzuk, ott már olvashatunk leveleket, gyülekezethez írott leveleket, amiből már tudjuk azt, hogy akár Rómában, Korintusban, Efézusban, Kolossé, Tesszalonika, Filippi, lehetne sorolni, gyülekezetek jöttek létre. De például a filippi gyülekezet is úgy jön létre, hogy először egy Lídia nevű bíbul állus nő az, akinek Isten megnyitja a szívét, és befogadja Pálékat a házába, a házanépe, megkeresztelkedik, elfogadja az Úr Jézust, vagy a filippi börtönőr, aki utána kimossa Páléknak a sebét, vagy így olvashatunk Filemonról is. És ez csak tényleg ilyen áttekintésként, mert ebből kiindul valamit az ige mutat, ebből szeretném bemutatni azt, hogy mit értette meg abból, ami a cím is, hogy mi a gyülekezet feladata ma. A gyülekezet célja és feladata vagy munkája nem változott, és ezt tudatosítani kell. Ami az igében, akár az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben Isten meghatározott, az nem változott ma sem. És ezt a feladatot, célt és feladatokat maga az Úr Jézus az, aki meghatározza. Nem mi találjuk ki, hogy az útmutatást erre nézve is az igében kell keresni. Nem mi döntjük el, hogy mi a gyülekezet feladata. Legalábbis ennek így kellene lennie. Mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy mi eldöntjük majd, és kitalálunk feladatokat, vagy dolgokat, meg szolgálatokat, szolgálati területeket, de az nem biztos, hogy azzal az Úr is egyetért, és hogy azt a célt adta a gyülekezetre nézve, amit mi kitalálgatunk, és amit mi csinálunk. Ő határozza meg, és mi nekünk késznek kell lenni erre engedelmeskedni. És lehet, hogy majd kiegészítésre szorul mindaz, amit felsorolok, de akkor majd a beszélgetésben hozzá lehet tenni. Pontokba szedtem, és az első pontként a gyülekezet feladataként azt láttam meg a tanítványok elhívásából kiindulva, hogy az első feladat az Úr Jézussal együtt lenni. Arra hívta el az Úr Jézus a gyülekezetet, hogy vele legyen. Az Úr Jézus a gyülekezetre nézve azt szeretné, hogy ő rá figyeljen, ő rá hallgasson, keresse a szavát, az akaratát, őt dicsérje, őt magasztalja, a gyülekezet az Úr Jézusért van, és nem is egymásért. Ahogy nem egy-egy személy a középpontja, ahogy ott a új szövetségben, a tanítványi közösségben nem Péter a középpont, nem Tamás, a gyülekezet középpontja nem a lelkész, nem a presbitérium, hanem az Úr Jézus. És nem egymásért jövünk össze, bár a testvéri közösségben jó együtt lenni, de az elsődleges az, hogy az Úr Jézusért. És aztán ide még mindjárt szeretném sorolni azt is, amit megláttam, hogy mi nem a gyülekezet feladata. Hogy kicsit úgy megértsük, és mindjárt azonnal jól lássuk a különbséget. A gyülekezetnek nem az a feladata, hogy sporteseményeket, táncklubokat, filmklubokat, jótékonysági bálokat, kiállításokat rendezzen, és még lehetne sorolni. Nem ilyen események miatt kell a gyülekezetnek összejönnie, mert attól az nem lesz gyülekezet. Ha nem az Úr Jézusért jövünk össze, akkor az nem gyülekezet. Akkor az lehet varrókör, lehet csemadok, meg lehet futballklub, meg dalárda, de az nem gyülekezet. Még akkor sem, ha hozzátesszük a keresztény jelzőt. Attól még nem lesz azzá, mert nem töltötte be azt a célt, amire az Úr Jézus elhívta a gyülekezetet. És az Új Szövetségben én nem olvasom azt, és szerintem a testvérek sem, hogy az első keresztények, mondjuk Pál és Péter, azt mondták volna a gyülekezeteknek, hogy szervezzünk egy jótékonysági foci mérkőzést, az egyik csapatnak Pál apostol, a másiknak meg Péter lesz a csapatkapitánya. És azt sem olvasom, hogy a tesszalonikai gyülekezet mondjuk keresztény bált hirdetett volna meg. Vagy Pál apostol sem indította el a sátorkészítőknek a klubját, pedig ez volt a foglalkozása. A gyülekezetnek ez nem a feladata, és nem erre hívta az Úr Jézus. Amikor a gyülekezet összejön, annak egy célja lehet, hogy az Úr Jézussal való közösségben legyen, őre figyelve együtt. Aztán a második pontként, hogy amikor az új szövetségi gyülekezetet látjuk, akkor igen, az első, a középpont, az Úr Jézus és a vele való közösség, és olyan természetes módon következett ebből, és lehet, hogy nem is feladatként értelmezzük, de mégis az, hogy amiért összejöttek, az az ige hirdetés, vagy bizonságtétel. Tehát ha a tanítványokat és azokat, akik mint szemtanúi voltak, és együtt voltak az Úr Jézussal 3 éven keresztül, amikor összejöttek, akkor arról beszéltek, amit láttak, hallottak, tapasztaltak az Úr Jézusról. Felelevenítették azokat az eseményeket, a csodáit, a tanításait, és legfőképpen, tehát amik már megértették, hogy miért volt a szükség a kereszthalálra, vagy hogy az Úr Jézus feltámadt, hogy erről beszéltek. Ezt lehet nevezni annak, hogy ige hirdetés. Hogy így figyeltek rá, hogy az ige szólt, hogy bizonságtétel szólt, és ez nagyon lényeges, hogy a gyülekezet feladata az ige hirdetés. Nem kultúrműsor, vagy nem jó kis történetek, és mindenféle sztoriknak az elmondása, vagy történelmi beszámoló, hanem ige hirdetés. És nem is akármilyen ige hirdetés, mert az igazából az evangélium ige hirdetése kell, hogy legyen. Az evangélium teljes és tiszta üzenetének a továbbadása. És az evangélium az nem így szól, hogy szeressük egymást, gyerekek. Ez nem az evangélium. Az evangélium János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium. És az ige hirdetés, hogy az evangélium a bizonság tétel igazából az úgy teljes, ha ott van a bűnről is beszélve, mellette az Úr Jézusról, a kegyelemről és a bűnről úgy is, hogy nem csak általánosságban, hanem konkrétan az ige alapján megnevezve, hogy felismerhető legyen. Mert ha csak általánosan beszélünk a bűnről, akkor nagyon sokszor, tehát abba a csapdába eshetünk, hogy az emberek nem is értik, vagy talán mi magunk sem ismerjük föl, mert a világban és a környezetünkben igazából nagyon sok minden, amit az ige bűnnek nevez, az a nagyvilágban nem bűn. És nem mondják rá, hogy bűn. Tehát szabad, divat, modern és különböző címkézmény, és ezért szükséges, hogy a bűnről való ige hirdetés az konkrét legyen. És mellette rámutatva a kegyelemre, a bűnbocsánatra, az Úr Jézusra és az örök élet hirdetés, ez mind része. És aztán amikor összegyűltek, akkor a bizonságtétel mellett ott volt az imádság is. Lehet, hogy még az ének is Pálról, Szilászról hallunk, hogy a börtönben énekel, de az imádság is, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való kapcsolatnak a természetes velejárója. És ezért mondom, nehéz azt mondani, hogy a feladata, de igen, tehát ide lehet sorolni. És a következő pedig, hogy naponként megtörték a kenyeret, az azt jelentette, hogy részesültek az úrvacsorában. A kenyér megtörés az úrvacsorai közösség volt, hogy azokban a jegyekben, jelekben, amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán elmondott, azon keresztül is látható formában jobban megerősítse őket abban, és emlékezzenek arra, amit az Úr Jézus tesz, és tett értük. És ha ez hiányzik, akkor nem, megint csak nem beszélhetünk gyülekezetről. Mert ezt a célt, ezt a feladatot az Úr Jézus a gyülekezetre bízta. Aztán harmadik pontként, amit úgy megértettem a gyülekezetre nézve, hogy a gyülekezet nem maradhat egy bezárt és elkülönített közösség. Hogy nem lehet öncélú. Hogy nekünk, nekem milyen jó itt lenni, dicsőítjük Istent, szól az ige, imádkozunk, mint amikor a Péter, Jakab, János fent voltak az Úr Jézussal a megdicsőjés hegyén, és elhangzik, hogy milyen jó nekünk itt lenni. Építsünk három sátrat. De ezt az Úr Jézus nem engedi. Mert a gyülekezet azért jön össze, hogy jobban megismerje az Úr Jézust, hogy benne megerősödjön, de aztán, hogy mások felé induljon. Hogy mások felé tudjon menni, szolgálni és menteni az elveszettet. Mert a gyülekezet feladata ez, az elveszettek mentése. És erre kapták a tanítványok és mi is a missziói parancsot. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet. És ebből az elsőként azt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos az a felszólítás, hogy menjetek el. Mert a gyülekezet nem maradhat a templompadokban, nem maradhat a négy fal között. Nem az a feladata a gyülekezetnek, hogy hetente pásztor egybegyűljön, kicsit olvassa a Bibliát, kicsit arról elmélkedjen, vagy kicserélje a gondolatokat, vagy a legújabb eseményeket, amik történtek, megbeszélje, kicsit énekelünk, kicsit imádkozunk, aztán megyünk, és majd legközelebb találkozunk, és ebben úgy kifullad az alkalom, hanem azt jelenti, hogy mivel az Úr Jézussal voltunk, valamit megértettem, ő érte, voltam ott, vele találkoztam, ezért az kell, hogy látszódjon az életembe, hogy beépüljön. És leginkább abban az engedelmességben mutatkozik meg, hogy már fontos a másik, az elveszett. Hogy arra törekszem, hogy mások is megismerjék őt. Hogy mentsem, hogy eszköz legyek az Úr Jézus kezében, az elveszettek mentésében. Menjetek, ez a felszólítás azt jelenti, hogy kimozdulok, viszem az evangéliumot, utána megyek a másiknak, úgy, ahogyan azt a jó pásztor is tette. Hogy annak az egy elveszett jó és értékes volt a számára, és addig ment, amíg meg nem találta. A gyülekezet felelős másokért. Felelősséggel bízta meg az Úr Jézus a gyülekezetet. A világba helyezett el éppen ezért. És éppen ezért a gyülekezet nem várhatja azt, nem várhatjuk, várhatom, hogy majd jönnek, majd betalálnak az emberek, majd átlépik a templomnak a kapuját, ajtaját, aztán meg sopánkodunk, hogy kevesen vagyunk, elfogyunk, gyűrösödnek a templomok. De kinek mentem utána? Kinek tettem bizonságot? Kit hívtam? Ezt a parancsot én teljesítem? Szólok? És ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy házról házra, de ott azokat az alkalmakat kihasználom, amit az Úr Jézus elkészített. Mert ő küld, hogy menjetek. És mi meg sátrat vettünk a templomba, és azt mondjuk, hogy jó nekünk itt lenni. És hogyha a tanítványokat nézzük, Péter, Pál, Fülöp, hát lejárták a lábukat, de legnagyobb példa ebben az Úr Jézus. Folyton úton volt. Folyton azon munkálkodott, hogy keresse az elveszettet, ment utána. Nem maradt egy helyben, hogy majd aki jön, az megtalál. Majd elterjed a híre, aztán majd csak lesz valami. Hanem ő ment utána, az elveszett után. És a gyülekezet feladata menni az elveszett után, és vinni az Úr Jézust. Aztán a missziói parancsból, hogy tanítvánnyát tenni. Isten lelke szólít meg, és szüli újjá az embert, de ebben a felszólításban egy küldetés van, amit az Úr Jézus az övére bízott, a gyülekezetre, és azt kell ebben meglátni, és én magam is azt láttam meg, hogy nem csak arról van szó, és nem csak arra kell törekedni, hogy minél többen legyünk egy alkalmon, a templomba, a gyülekezetbe, hogy létszámilag ki lehessen azt mutatni, hogy már hányan tartozunk ide, hogy valahol statisztikaja minden évben, hogy legyen látható, hogy na növekedett a gyülekezet létszámban. És ezért nagyon sokszor mindent megteszünk, és azt hiszük, hogy és talán pont ezért próbálkozunk talán más dolgokkal, hogy talán majd az vonzó lesz. De ha nem az evangélium vonza az embert, akkor igazából az csak azt jelenti, hogy lehet, hogy létszámban többen vagyunk, de az első gyülekezetről azt olvassuk, hogy az üdvözülők létszámával növekedett, és az pedig az Úr Jézus munkája volt. És nem azzal bízott meg az Úr Jézus, hogy reformátussá, katolikussá vagy gyülekezeti taggá tegyük a másik embert, hogy legyen megkeresztelve, konfirmáljon, fizessen egyházadót, legyen így gyülekezeti tag, nem ez van a missziói parancsban, hanem tanítvánnyá tenni. Nem mi teszünk, de a feladat oda segíteni, bizonságtevő életet élni, könyörögni, imádságban hordozni a másikat, hogy tanítvánnyá lehessen. És ez arra is vonatkozik, aki már a templompadban ül, de még nem az Úr Jézus, és arra is, aki még nincs jelen, mert a templom közelébe sem jön. Aztán a missziói parancsból szintén, hogy minden népet, vagyis személyválogatás nélkül. Mert a gyülekezet nem elit klub, nem a kiváltságosak közössége, és nincs jogunk meghatározni, hogy ki jöhet, meg ki nem. A gyülekezet feladata a nyitottság, az elérhetőség, a befogadás azok felé, akik keresik az Úr Jézust. Amikor az Úr Jézus magához hív, akkor így szól, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megvattok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Akkor ez azt is jelenti, hogy a gyülekezetnek is példát adott, és nekünk is ebben, hogyha az Úr Jézus magához hívja a megfáradtat, és befogadja, és elfogadja, és jöhet hozzá a béna, a leprás, a házasságtörő asszony, jöhet éjszaka Nikodémus, akkor ez a gyülekezet feladata is. Hogy a gyülekezet nem zárkózhat el. A feladata a befogadás. Azok befogadása, akik keresik az Úr Jézus. És mindegy, hogy honnan jött, miből, milyen elrontott élettel. És jöhet hozzánk a megfáradt. Ilyen nyitottak és befogadóak vagyunk. Jöhet a megterhelt. Vagy jöhet a polgármester, a képviselő, meg a vállalkozó, és még tisztséget is kap, mert milyen jó, hogy a mi gyülekezetünk gondolja a polgármester. Persze, hogy jöhet a polgármester, és jó, ha a gyülekezet, ha az Urat keresi. De jöhet a problémás, a szabadulni vágyó, jöhet egy alkoholista, vagy attól félünk, hogy jaj, az majd milyen kívülre, mit mutat a mi gyülekezetünkről. Aztán negyedik pontként igazából így tudnám ezt megfogalmazni, hogy a gyülekezet feladata, hogy vonzóvá tegye az Úr Jézust. Mert igazából akkor fog jönni majd az elrontott, a tönkrement életű, a szabadulni vágyó, ha látszódni fog a kegyelem. Ha meglátszódik rajtunk és a mi életünkön, a gyülekezeten maga az Úr Jézus, hogy van megoldás, hogy ott tudnak megoldást kínálni és adni. De ahhoz, hogy meglátszódjon, ahhoz az Úr Jézust kell képviselnünk. Őre kell mutatni, ahhoz hiteles életet kell élni, meg kell élni a hitet, és nem csak beszélni róla. Mert akkor van ereje és vonzó hatása a gyülekezetnek. És nem mindegy, hogy kit teszünk vonzóvá a gyülekezetünkben vagy az életünkben, hogy mit reklámozunk, hogy tudunk mi megoldást kínálni, és felmutatjuk-e a nagybetűs megoldást az Úr Jézus. Látszik-e ez a gyülekezet életén és a mi életünkön, hogy az Úr Jézushoz tartozunk. És sok minden mással vonzóvá lehet tenni egy gyülekezetet látványossá, moderné, de változást és szabadulást, új életet ez nem fog adni, mert csak az Úr Jézus tud. És éppen ezért ő tudja igazán vonzóvá tenni. Aztán ilyen ötödik pontként, ha sorba haladunk, hogy azt láttam meg, hogy van az úgynevezett szolgálat, az Újszövetségben ezt úgy hívják, hogy diakónia, vagy szeretett szolgálat, és ez eredetileg igazából az asztal körüli szolgálatokat jelentette, valamint az özvegyekről való gondoskodást, és erre választottak ki szolgálattevőket, akik segítik ellátják, tehát fizikailag is, amiben kell, ott vannak és segítenek. Tehát ez a gondoskodásról van itt szó. És azt is úgy megláttam, hogy igazából ez tulajdonképpen nem azt jelentette, hogy a gyülekezet tagjai, hogy Jeruzsálemben az összes özvegyasszonyról gondoskodtak volna, vagy az összes szegényről, hanem a gyülekezeten belül volt ez a szolgálat. Azok felé, akik oda tartoztak, és tudjuk, hogy ott még nagyobb különbségek voltak, hogy volt szegény szolga, rabszolga, özvegy, árva, és felelősséget vállaltak egymásért. Mert a gyülekezet felelősséggel tartozik a tagjai iránt. A testvérek felé, az Úr Jézusban felelősek vagyunk egymásért. Ez megmutatkozhat anyagi dolgokban, hogy például olvassuk az apostolok cselekedeteinek a könyvében, hogy a jeruzsálemi gyülekezet számára mondjuk adományt gyűjtöttek a gyülekezetek, és hogy ezt eljuttatták a gyülekezet számára. Vagy tudjuk, hogy a filippi gyülekezet Pál apostolt is támogatta, hogy adományt küldött, segítséget az ő szolgálatára. Aztán olvasunk egy nőtestvérről, Dorkász vagy Tábita, akiről így tesznek bizonyságot a testvérek, hogy sok jót tett, bőven osztogatott alamizsnát, mutogatták a ruhákat, az ingeket, amiket készített. Tehát ez a szolgálat az, hogy meglátni a szükségben levőt, és hogy egymás felé való szolgálat, a testvér felé való odafordulás. Ahogyan az Úr Jézus is megmosta a tanítványoknak a lábát, és ott is azt látjuk, hogy nem az utcára ment ki, és mosta az összes ember lábát. Az is bizonságtétel. De arra volt szükség, hogy a tanítványok lábát mossa. És ebben csak egy olyan figyelmeztetést láttam, hogy jó, ha tudunk segíteni, szolgálni, adakozni, XY, nem tudom én hova, milyen messzességbe. De ha annak a rovására megy, hogy a mellettem levőt pedig nem látom meg, és akár a gyülekezetben, vagy a mellettem levő testvért, az pedig szenvedhet, nyüglődhet, és meg sem látom a baját. Pedig ott vagyok mellette, és az Úr Jézus azt szeretné, hogy rajtam keresztül érkezzen a segítség. Hogy ez ne cserélődjön fel. És itt nem csak valami anyagi dolgokra kell gondolni, vagy ilyen segítséget, hanem ugyanúgy az az idő, amit a másikra rászánok, hogy meglátom, hogy kérdezek, hogy beszélgetek, hogy meghallgatom a másikat. És gyakran beleesik ebbe a gyülekezet, vagy mi a hibába, hogy könnyebb fizikailag adni, könnyebb 10 eurót adni, mint a másikat 10 percig meghallgatni. Mert lehet, hogy már az is tehet. Valakire időt szállni, hogy valakiért imádkozni. Tehát ebben a szolgálatban úgy ezt is látom, hogy ez a gyülekezet feladat, ez a feladatunk, mint az Úr Jézus gyermekeié. Aztán csak tettem ilyen általános témát, hogy más szolgálatok, hogy biztos, hogy vannak más olyan feladatok, amiket meg lehet látni. Tegnap elhangzott, és jó volt, hogy vannak dolgok, ami lehet, hogy nincsenek beleírva a Bibliában, mint feladat, de egyszerűen természetes módon látom, hogy koszos edényt el lehet mosni, hogy fel lehet mosni, hogy stb. Hogy mik azok a feladatok, amiket én tehetek, mint szolgálat, vagy az Úr Jézus rám helyez, megláttat, mert rajtam keresztül akarja azt a szolgálatot, azt a feladatot elvégezni. Aztán a 7. pontként a gyülekezet feladata, ez nem könnyű, és nem szeretjük hallani. Figyelmeztetés, fegyelmezés, dorgálás, számonkérés. Ilyen is van a Bibliában. Hogy ilyen formában is felelősséggel tartozunk egymásért. És van erre példa. A Galata levélben olvashatjuk, amikor Pál apostol megdorgálja Pétert, mert képmutató volt. És Péter nem harapja le Pál fejét, hanem elfogadja a dorgálást testvértől. Hogy valamit itt abban a helyzetben te most igazából rosszul éltél meg, nem az Úr Jézus mutattad fel, mert te ott képmutató voltál. És bizony ez is azt mutatja, ebben is kell hordozni és meglátni a felelősséget. Aztán, amit megértettem, hogy a gyülekezet közösségében egymásért is vagyunk. A közösség, a gyülekezetre minden hitben levőnek szüksége van. Még annak ellenére is, hogy milyen az a gyülekezet, ahova éppen tartozunk. Minden gyülekezetnek sok hibája van, egyik sem tökéletes. De a gyülekezet nélkül, közösség nélkül, testvérek nélkül igazából nem tud növekedni a hitben levő, a hitre jutott. Könnyen leépül, könnyen megfárad az ember hite, és könnyen prédájává lesz a kísértőnek. Könnyebb dolga van a kísértőnek azzal, aki kiszakad közösségből, gyülekezetből. Nem a gyülekezet tart meg, és nem a közösség, hanem az Úr Jézus, de a gyülekezet eszköz abban, hogy segít megmaradni. És egy ilyen közösségben, tehát a gyülekezetben lehet a hitben erősödni, az ige által, az imádság által, növekedni egymás hit által, hordozni egymás közösen a terheket, az aktuális dolgokat, és a gyülekezet igazából erről is volt szó, hogy valahol a formálódás helye is, hogy a másik ember, a közösség, a testvér által is csiszol az Úr Jézus, hogy engem formál. Mert nem vagyunk egyformák, és egyikünk elhordozása sem könnyű. Tehát a gyülekezet ilyen téren eszköz Isten kezében, ilyen nevelő eszköz, csiszoló eszköz. És aztán még csak ilyen üzenet foszlányok a gyülekezetre nézve, hogy a gyülekezet nem azért van, hogy kiszolgálja az igényeimet. Nem azért van, hogy körülöttem forogjon, és hogy engem babusgasson. Hogy ne ezért keressem a gyülekezetnek a közösségét. Hogy majd ott engem megszeretgetnek, és milyen jó. Az Úr Jézusért keressem. És ne azt várjam, hogy értem, mit tesz majd a közösség, a gyülekezet, a testvérek, hanem én mit tehetek ott az Úr Jézusért elsősorban, hogyan szolgálhatom őt a gyülekezeten belül, és aztán hogyan szolgálhatjuk együtt másokkal az Úr Jézust, vagy hogyan lehetünk egymás segítségére és szolgálatára. És ezeket, amiket felsoroltam, ezt azért jó, ha meglátjuk, hogy ne tegyük abba a kategóriába, hogy igen, ez lelkész dolga, gondnok dolga, presbiter dolga, kántor dolga, hitoktató dolga, nem, mindenki dolga. Mert az Úr Jézus tanítványok is onnan indultunk, akit elhívott. Tehát ezeket a feladatokat mindannyiunkra bízta. És ez felekezettől független. Tehát itt sincs ebben különbség. És ugyanúgy, tehát ahogy az elején elmondtam, hogy a gyülekezet feladata, szolgálata, ez nem változott. És mindazt, amit ránk bízott az Úr Jézus, mindazt a felelősséget, amit, és feladatokat, amit ránk bízott, ahhoz tőle kell kérnünk az erőt és a bölcsességet, és csak úgy tudjuk betölteni, hogyha őre figyelünk. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy az Úr Jézus számon kéri a gyülekezet feladatát, és hogy a célját betöltötte, amire elhívta. És erre is ott van az igei példa, mégpedig a Jelenések könyvében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vigyázz, mert elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat, ha meg nem térsz. Számon van kérve, és számon lesz kérve. És erről nem szabad elfeledkezni. És ha gyülekezetről szeretnénk úgy általánosságban, vagy a mi gyülekezetünkről beszélni, és jól megkritizálni, hogy ilyen, olyan, meg amolyan, akkor lássuk meg, hogy a gyülekezetem, ahova tartozok, olyan, amilyen benne én egy személy vagyok, mint az Úr Jézus követője, amilyenni én is teszem, annak én is tagja vagyok. Amennyire ott megmutatkozik az én bizonságtételem, hitem, amit én ott vállalok, ahogyan az Úr Jézusra mutatok, és amennyire én azt hordozom, azt a gyülekezetet imádságban. És tényleg utolsó mondatként, a gyülekezet feladata az Úr Jézushoz vonzani, legyen példa, só és világosság, legyen hegyen épített város, mert akkor töltötte be a feladatát. Imádkozzunk! Úr Jézus, meg kell vallanunk azt, hogy mi nem minden esetben töltjük be azt a feladatot, amivel te megbíztál. Olyan sokszor megfeledkezünk arról, hogy mi az igazi célja, küldetése, feladata, ami életünknek, szolgálatunknak, közösségünknek, gyülekezetünknek, hogy mire hívtál el. Bocsáss meg, hogy sokszor szeretnénk látványos dolgokat tenni, szeretnénk létszámot növelni, szeretnénk vonzóvá tenni, sokszor külső formában igyekezzük ezt elérni, megtenni mások felé, talán csillogóvá, moderné tenni a tanítványságot, a követésedet, közösségeinket, a gyülekezetet. Bocsáss meg, hogy minket is meg tud ebben téveszteni a kísértő. És te látod, hogy hány ilyen téves útra mi is elmentünk. És nem volt annak te benned semmilyen eredménye, gyümölcse, hiszen az ilyen erőfeszítéseket, ami nem tőled van, nem tőled indul, azt nem tudod megáldani. De köszönjük a figyelmeztetést, köszönjük, hogy ebben is meg lehet állni, hogy az ige alapján te mérlegre teszed a mi életünket, és köszönjük neked, hogy lehet ebben is megtérni, ebből is, amíg tart a kegyelmi idő, amíg tart a ma. Szeretnénk, Úr Jézus, jobban rád figyelni, veled lenni, téged követni, benned megerősödni, és betölteni azt a feladatunkat, amivel megbíztál. Bocsáss meg, hogy annyira kényelmesek vagyunk, hogy annyira be tudunk zárkózni, akár önmagunkba, a mi kis életünkbe, be tudunk zárkózni a gyülekezet, a templom falai közé lesátorozni, és bocsáss meg, hogy felszólításodat, a küldésedet, hogy menjetek, arról olyan könnyen megfeledkezünk. Segíts, Urunk, hogy meg tudjuk tenni ebben az újabb lépéseket, vagy az első lépéseket, hogy a te jelenlétedben, a veled való közösségben, ha megerősödtünk, te légy, Urunk, akit követünk, hogy ahova néz, akik felé indulsz, oda a mi lábunk is mozduljon. És így könyörgünk, Urunk, hogy elsősorban bennünket tisztogass, az igéd elsősorban minket érjen el, és szólíts meg, és általa is tégy bennünket eszközeiddé, hogy só, világosság, hegyen épített város lehessünk. Nem csak a gyülekezetben, de ott is a gyülekezeteink körében, és hadd lehessenek ilyen gyülekezeteid. Ezért segíts, hogy mi lehessünk azok a gyermekeid, tanítványaid, akik veled rád figyelve hiteles életet tudunk élni. Ebben könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy maradj velünk. Amen.
Köszönjük szépen!